Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunkat énekeljük első versével. A 96. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 392. énekünket lapozzuk fel, 392, és énekeljük el az első három versét. Az első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele első részéből. A Galácia beliekhez írt levele első részéből, az első 12 verséből. Pál apostol nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból. És a velem levő összes atyafiak Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Csodálkozom, hogy attól, ki titeket a Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok, holott nincs más. De némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig, testvéreim, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való, mert én se embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, dicsőség legyen néked örökkön örökké, ahogy olvastuk az írásban. Köszönjük te néked, hogy meghaltál, de feltámadtál a halálból. Áldunk téged, mert elvetted bűneinket és azok igazságos büntetését, hogy minket ezektől megszabadítsál. Köszönjük a drága megváltást, amit véred által szereztél. És köszönjük a kegyelmet, ami most már mireánk áradhat. És hitáltal a szívünket megtisztíthatja, és új emberré tesz, teremt bennünket. Köszönjük te néked azt, hogy ma is téged dicsőíthet, és téged áldhat, magasztalhat a szívünk drága szeretetedért. Köszönjük néked, hogy ma is összegyűjtöttél minket, és letelepedhetünk a te lábaidhoz. Segíts, hogy hallgassunk te reád, és megértsük ma is a te drága igédnek üzenetét. Könyörülj meg rajtunk, és igéd szava adjon hitet a szívünkbe, hinni tudjunk benned, és megerősödhessünk ebben a hitben, megújulhassunk ebben a hitben, szányra kelhessünk ebben a hitben, éljünk néked tetsző életet. Kérünk arra, hogy áld meg most a mi egybe gyülekezésünket. Szent lelked által szólj hozzánk, és te, aki látod jól és ismered jól a mi szívünket, életünket, te taníts most minket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a gyermekeinket, kérünk, hogy áld meg az ő szíveikben és lelkükben is a te igédet, amit ma hallanak a gyerekisten tiszteleten. És kérünk, hogy áld meg a te igédet mindenhol, ahol a mai napon is hirdettetik a templomokban, gyülekezetekben. Ne térjen hozzád vissza a te igéd üresen, hanem akaratod és ígéreted szerint végezzel azt a munkát, amelyet elküldöd. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Ámen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 287. énekünket, annak is az első versét. 287. énekünk első versét, ami így kezdődik, járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Galáciabeliekhez írt levele első részéből olvassuk, az első rész 3., 4. és 5. verséből. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból az Istennek, és a mi Atyánknak akarata szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, két ünnep van mögöttünk. Az egyik a reformáció emlékünnepe, a másik a halottak napja. Mindkét ünnep kapcsolatban áll egy nagyon-nagyon fontos kérdéssel, tudnélik azzal, hogy hogyan üdvözülhetek. Hogyan üdvözülhetek? Azaz, hogyan juthatok Istennel örök közösségre? Hogyan kerülhetek vele örök kapcsolatba? És az érem másik oldalán, hogyan kerülhetem el a kárhozatot, amire bűnösként ezerszeresen is rászolgáltam? A reformációnak is ez volt a fő kérdése, és a halottainkra emlékezve is eszünkbe kell, hogy jusson ez a kérdés. Nos, erre a kérdésre többféle válasz is létezik. Ezeket a válaszokat szeretném ma a testvérek elé hozni. Az első válasz az, hogy az ember jó cselekedetek által üdvözül. Itt van egy ember, aki hisz, úgymond, Istenben, hiszi, hogy Isten van, és azt gondolja magában, hogy jó tettekkel ki tudom érdemelni magamnak az üdvösséget. Eljön majd az ítélet órája, gondolja emberünk, Isten elé kell álljak, és akkor Isten majd mérlegre teszi a cselekedeteimet. Egyik serpenyőbe a jó cselekedeteimet, másikba a rossz cselekedeteimet. És ha több rosszat tettem, mint jót, akkor a kárhozatra fog ítélni. De ha több jót tettem, legalábbis egy kicsivel több jót tettem, mint rosszat, akkor az örök életre fog engem ítélni. Üdvözít engem. Tehát itt a földi életem során igyekeznem kell, hogy betartsam a 10 parancsolatot, egyházam hagyományait, előírásait. Legalábbis többször kell ezeket betartanom, mint megszegnem, és akkor az Isten már itt a földön is jó szemmel néz rám, elfogad engem, s ha oda kerülök elé, az ítélet napján is el fog engem fogadni, és üdvözít engem. Ez az elképzelés, amit emberünk vall, széltében, hosszában elterjedt. Ezt az elképzelést nevezzük az önmegváltás elképzelésének. Az önmegváltás elképzelésének. Hadd mondjam, hogy ez az elképzelés ősidőktől kezdve jellemzi az emberiség különböző tagjait. Embereket találunk a történelem kezdetétől mind a mai napig, akik azt hiszik, hogy van felettük valami felsőbbrendű istenség, akivel jóban kell lenni, különben megbünteti az embert, és ezért igyekeznek ennek az elképzelt istenségnek a kedvébe járni, áldozatokkal, hagyományok követésével, hiszen azt gondolják, hogy ha ezeket tesszük, és csináljuk rendszeresen, és újra, akkor minket ez az istenség jó szemmel néz, elfogad minket, akkor nem fog megbüntetni, nem kell tőle félni, akkor úgymond üdvözülünk. Ez az elképzelés, testvérek, mondjuk meg egy pogány elképzelés, és beszivárgott immár a századok alatt a kereszténység körébe is, és itt él köztünk is. Ez a képzeletbeli ember lehet akár református, evangélikus, katolikus, bármi. Mindazáltal hiába hiszi ezt az elképzelést számtalan ember, mert nagyon sokan hiszik, számtalan úgynevezett keresztény ember is ezt hiszi, ettől még ez az elképzelés eredendően pogány és emberi elképzelés. Nem csoda, hogy ezt az elképzelést, az önüdvözítésnek ezt az elképzelését a Biblia határozottan elutasítja, és a hazugságok körébe utalja. Lehet benne hinni, ettől függetlenül, de aki ebbe hisz, az tudja, hogy Isten igéje szerint egy hazugságba hisz. És amint az már kiderült, a hétköznapi életben is eléggé pórul járhatunk, ha egy hazugságba hiszünk. Még inkább pórul járhatunk, ha egy ilyen hazugságba hiszünk. A Biblia azonban meg is indokolja, hogy miért hazugság ez. Aláhúzza ugyanis a Szentírás, hogy az ember személyisége, természete alapvetően gonosz. Alapvetően gonosz. Olvassuk el Máté evangéliumában 15. rész szavait, amiket az Úr Jézus mond. Ezt mondja, hogy a szívből származnak, az ember lelkéből, természetéből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, lopások, hazugságok, káromlások. És még sorolhatná tovább. Valaki azt mondta, hogy ha egy kútból döglött lovat húzunk ki, akkor az csak azért lehetséges, mert benne volt. Az ember szívéből, ha előjönnek ezek a dolgok, akkor az csak azért jöhet elő, mert benne van. Ilyen az ember szíve. Dávid király mondotta azt, hogy íme vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Az ember testvérek a természete vonatkozásában minden ember, én is, ti is, gonoszok vagyunk, minden bűnre képesek. Nincs az ember abban a helyzetben, hogy az ő gonosz természetéből olyan jó tetteket hozzon elő, amiket Isten, hogy úgy mondjam, el kellene fogadjon az ember bűnei ellentételezésére. Egyetlen jó tettet sem tud az ember, testvérek, egyetlen jó tettet sem tudunk, az Isten előtt jó tettnek bizonyuló jó tettet, egyetlen egyet se tudunk véghez vinni. Nem tudunk, testvérek. Ki adhat tisztát a tisztátalamból, kérdezi Jób. Jób könyvének 14. részében olvassuk ezt a kérdést, és meg is válaszolja, senki, senki. Ha az én szívem tiszta, hogy jöhet tisztátalan, hogy jöhet abból valami tiszta elő? A tisztátalan szívből csak tisztátalanság jöhet elő, testvérek. Nem tudunk mi semmi olyasmit produkálni, olyan jó cselekedeteket produkálni, amikkel ellensúlyozhatnánk a bűntetteinket, az Isten szemében bűnnek minősülő vétkeinket. Lehet, testvérek, hogy olyan tetteket tudunk véghez vinni, amik a magunk szemében, meg mások szemében is jó tettek. Böcsületes, magyar emberek vagyunk, magunk szemébe is, mások szemébe is. De testvérek, Isten másképp lát minket, és ezzel szembesülni kell. Van olyan, hogy az ember magáról gondol valamit, azt nem jó gondolja. Van olyan nemzetség, aki tiszta a maga szemei előtt, mondja a példabeszédek, pedig rúdságából ki nem tisztítatott. Az a kérdés, testvérek, hogy az Isten mit mond mi rólunk, a mi szívünkről, a mi lelkünkről, a mi természetünkről, és nem az, amit mi gondolunk magunkról, meg mások gondolnak mi rólunk. Persze, nem kell mindenkinek köztörvényes bűnöket elkövetnie, de ettől függetlenül Isten azt mondja a köztörvényes bűnözőre is, meg a nem köztörvényes bűnözőre is, hogy romlott a szíve, romlott a lelke, tele van szennyel és mocsokkal. Hogy adhatnék én ebből a forrásból valami tisztát az Istennek, valami jót az Istennek, amivel ellensúlyozhatnám azt a sok gonoszságot, amit naponta elkövetek ellene. Akár gondolatban, akár tettben, akár megnyilvánulásban, akár aktívan megszegve a törvényét, akár passzívan elmulasztva megcselekedni azt, amit ő mond. Testvérek, semmit nem tudunk adni az Istennek, amiért ő neki könyörülni kellene rajtunk az ítélet óráján. Ezért, ha valaki úgy gondolja, hogy ő majd a jó tettei alapján üdvözül, mert egy kicsit több jó tettet vitt véghez, mint rosszat, akkor el fog kárhozni. El fog kárhozni. Nagyon különös, hogy ez az önüdvözítésnek a gondolata sokszor előttünk se nyilvánvaló. Nem nyilvánvaló előttünk, hogy én is így gondolkozom esetleg. Istennek kell rajtunk megkönnyörülnie, hogy egyáltalán észrevegyük, hogy így gondolkozunk. És hogy mennyire rosszul gondolkodunk. Olykor megkérdezem egy embertől, hogy mit jelent neked Jézus? És akkor kiderül, hogy a lelke mélyén, a szíve mélyén, ha őszintén válaszol, mit gondol az ő üdvözüléséről. Az az ember, aki a jó tettei alapján várja, hogy elfogadja majd Isten, Jézust valami példaképnek tekinti, aki ugyancsak több jót tett, mint rosszat, és akinek példáját követnünk kell a hétköznapokban. A másik eset, hogy az így gondolkodó ember Jézussal egyáltalán nem is tud mit kezdeni. Ilyeneket mondta, hogy vallás alapító volt, vagy tanító, gyógyító, próféta, látnok, meg ilyeneket. De látszik, hogy nem tud vele mit kezdeni. Vajon te mit válaszolsz erre a kérdésre? Kicsoda neked Jézus? És egyáltalán te hogyan akarsz üdvözülni? Nézzél szembe, testvérem, ezzel a kérdéssel. Halálod óráján, az ítéleted pillanatába, hogyan akarsz az Isten országába bejutni? Vajon előfordulhat veled, hogy itt ülsz a templomban hétről hétre, fejedben egy pogány gondolattal és elképzeléssel? Hogy majd kicsivel több jó tettel majd kiérdemled az Istentől az üdvösséget? Amikor Isten igéje azt mondja, hogy egyetlen egy jó tettet, ami az ő szemében az, nem tudsz véghez vinni, és nem tudok véghez vinni? Viszont számtalan bűnt tudok véghez vinni? És véghez is viszek? Vajon megítélheti-e bennem Isten, és benned Isten ezt az elképzelést, és vajon rábírhat-e ennek megtagadására, ennek elutasítására? Mert ő ezt akarja. Ez hát az első válasz arra, testvéreim, hogy hogyan üdvözülhetek. Jó tettek által? Miféle jó tettek által? Amik nincsenek? Mert az Isten szemében nincsenek? Az én szememben lehetnek, de az mellékes, másodlagos, nem fontos. Van azonban egy másik nézet is, testvérek. Eszerint Jézus és az ember együtt munkálkodik az ember üdvösségén. Ez az iskolázottabb keresztényekre jellemző, akik úgy gondolják, hogy az embernek egyrészt hinni kell Istenbe, aki nagy és kegyelmes. Másrészt pedig hinni kell Jézusban. Hinni kell Jézusban. És tenni kell még ezt, és ezt, és ezt, jönnek a tennivalók, hogy üdvözüljek a végén. Mert nem elég, hogy hiszek Istenbe, hiszek Jézusba, még ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt is kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek. Úgy üdvözölök, hogy én is megteszem a magamét, és az Úristen is megteszi a magáét. Valahogy összeadódik az, amit ő tesz az érdekembe, és az, amit én teszek az én érdekembe. Részben Jézus üdvözít engem, részben én magamat. Segíts magadon, az Isten is megsegít alapon. Hangoztatjuk ezt a jó népi bölcsességet. Igyekeznem kell mindent, ami rajtam áll megtenni, különben elkárhozok. Ha én nem teszek meg mindent, akkor Jézus vagy Isten egyedül nem tud engem üdvözíteni. És nem is akar. Értjük, testvérek, hogy ez az elképzelés egy kicsit jobb, mint az előző. Az előzőben az Úrnak voltak éppen semmi szerep nem jut, mert ott az emberen magán múlik, hogy üdvözül-e vagy nem. Itt ebben a második esetben már az Istenen is múlik valami, de még az emberen is múlik valami. Kell, hogy valami együttműködés legyen Isten és köztem, és akkor üdvözülök. Nos, a Jézus Krisztus előtti zsidóság ugyanezt a gondolatot képviselte. Azt hitték, hogy Isten van. Egy Isten van. Aki szereti őket, aki kegyelmes, aki hatalmas. Hitték ezt az egy Isten. És látták, hogy ott vannak a törvények. Mózes törvényei, 10 parancsolat, és a többi ceremoniális törvény. És azt gondolták, hogy hát Istenhez jutunk, Isten elfogad minket, ha hiszünk benne, és betartjuk a törvényeket. És betartjuk a törvényeket. Ennek a fajta elképzelésnek az egyik élharcosa volt maga Pál a megtérése előtt. A megtérése előtt. Aki azt mondta, hogy nyilván ő hitt Istenben, és azt mondta, a törvény tekintetében fedhetetlen voltam. A törvényt, a Mózes törvényét minden részletébe igyekeztem betartani, hogy üdvözüljek. Ezt taníthatta is Pál, mint farizeus, mint képzett farizeus a különböző helyeken, Palesztinában, Jeruzsálemben, zsinagógákban és egyéb helyeken. Aztán testvérek, Pál a megtérése után már mást kezdett tanítani. Megértette, hogy így nem lehet üdvözülni. Hogy én együtt dolgozok az Istennel azon, hogy üdvözüljek. Ez a gondolat volt az, ami ellen itt a galáciabeli levélben is ilyen élesen ki kell. Ilyen élesen ki kell, mert megjelentek az általa, most így mondom, alapított keresztény gyülekezetekben, Jeruzsálemből jövő zsidó keresztjének, akik azt kezdték el tanítani ezeknek az embereknek, ott Galáciában, ez egy nagy földrajzi terület, és ott több gyülekezet is volt, azt kezdték ott tanítani, hogy nem elég, hogy hisztek Jézusban, hanem be kell tartanotok Mózes törvényeit. Körül kell metélkednetek. Meg a szabbatot be kell tartanotok. Mert csak akkor üdvözültök, hogyha hisztek Jézusban, és még ezeket is megcsináljátok. Ezeket is betartjátok. Az üdvösségnek kettős feltétele van. Az, amit ő tett értetek, és amit ti tesztek az üdvösségetekért. Be kell tartanotok a Mózes, mert ha nem tartjátok be a Mózes törvényét, ennyire fontos, elkárhoztok. Az Abcsel 15.1-be előjön ez a tanítás, pontosan így. Ezt tanították, ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek, hiába hisztek Jézusban. Nektek is kell valamit csinálni, mert az a körülmetélkedés az csak egy kód, jelenti az egész törvénynek a betartását. Pál ez ellen a tanítás ellen nagyon határozottan fellép. És azt mondja, hogy átkozott ez a tanítás. Átkozott ez a tanítás. Ez elferdítése az Isten kijelentésének, az Isten evangéliumának, Krisztus evangéliumának. És egy másik evangélium. Tulajdonképpen egy másik örömhír. Nem az eredeti, nem a genuin. Egy másik. Mert Isten, tanítja Pál, nem azt jelentette ki, hogy az embernek vele együtt kell működnie, ha üdvözülni akar. Hanem azt jelentette ki, majd a végén beszélek erről is, hogy ő egyedül üdvözíti az embert. Kedves testvérek, ez az elgondolás, amit Pál ilyen határozottan elítél, elutasít, átkozottnak nyilvánít, ez a kettős feltételről szóló tanítás a kereszténység története során újra és újra kiújult. Olyan, mint egy ilyen krónikus betegség. Állandóan kiújul. Visszatér. Tanították már Augustinus korában, 300 körül. Aztán tanították egész a reformáció idejéig, a római katolikus felekezetben. Addigra, mire elérkezett a reformáció, ez a tanítás teljesen kivirágzott. Teljes pompájában ragyogott ez a tévtanítás, ez a hamis evangélium. Ez az evangélium, amit Pál átkozottnak nevez. Egyszerűen, testvérek, hiába próbált bárki az időbe ez ellen föllépni, mint ahogy annak idején Pál föllépett ez ellen a tanítás ellen, azt rögtön elnyomták, eltaszították, elnémították. Döbbenetes, hogy azért végül hát egészen nem lehetett elnyomni, mert előjött ez a német parasztember, ez a Luther nevű ember, és hát csak elkezdte ezt újra mondogatni, hogy nem úgy van, hogy az üdvösség elérése, hogy hát Isten van, meg kegyelmes, aztán higgyünk benne, és tegyük meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg vegyük meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor üdvözülünk. Nem, mondta Luther, hanem azt mondta, hogy egyedül Isten Jézus Krisztusért üdvözít minket. Ő is az evangéliumot, a tiszta evangéliumot kezdte el hangsúlyozni, testvérek. Ezt a római katolikus felekezet teológusai annyira nem nézték jó szemmel, hogy kiátkozták Luthert. De az még csak hagyján, mert ezzel Luthernek nem sokat ártottak, sőt semmit se. De, ami a nagyobb probléma, hogy a tridenti zsinaton, ami a reformációt rögtön követte, megátkozták magát azt a tanítást is, amit Luther képviselt. Pedig Luther semmi más nem képviselt, mint a páli bibliai evangéliumot. És testvérek, ezt az evangéliumot, amit a Bibliában Pál is, Augustinus is, aztán Luther is hirdetett, ezt az evangéliumot a római felekezet teológusai megátkozták. És a tridenti zsinatnak a végzései mind a mai napig érvényben vannak. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez már régen volt, aztán ma már nem számít semmit. Ma is érvényben van. Amikor a második vatikáni zsinat alkotó atyái összegyűltek Vatikánba, esküt kellett tenniük, hogy az előző zsinatok végzéseit mind magukra nézve kötelezőnek tartják, és azokkal ellentétes döntéseket nem fognak hozni. Volt az második vatikán, előtte volt az első vatikáni zsinat, azelőtt meg volt a tridenti zsinat. Azelőtt még voltak más zsinatok is. Testvérek, ez azt jelenti, hogy a római katolikus felekezet dogmatikájába, hivatalos tanításába a Pál által hirdetett, a bibliai, az Ágoston által, a Luther által, a Calvin által, a Zwingli által, és azóta nem mondom tovább, a Mélius Juhász Péter, a Szegedi Kis István által hirdetett evangélium átok alatt van. És azt hirdetik evangélium gyanánt, amit pedig Pál itt átokkal illet. Mert a katolikus egyház gyakorlatilag ma is azt nyomja az emberek fejébe, lelkébe, hogy hinnetek kell az Istenbe, és be kell tartanotok egyházunk előírásait. Élnetek kell a szentségekkel, és így tovább, mert ha ezeket nem csináljátok, az Úr Jézusba vetett hit nem üdvözít egymagában benneteket. Ezt hirdetik, testvérek, és sok katolikus ezt így is hiszi. Hisznek abba az evangéliumba, amit Pál átkozottnak nyilvánít. De hogy a saját házunk táján is söpörjünk, testvérek, sajnos a saját házunk táján is azt látjuk, hogy egy csomó teológus, már teológiai tanár, lelkipásztor is, a szószékeken is, azt hirdeti, azt tanítja, hogy ti emberek tehettek valamit az üdvösségetekért. Igen, hát Jézus üdvözít benneteket, Isten üdvözít titeket, de ti is képesek is vagytok arra, hogy valamit tegyetek, és tennetek is kell valamit. És jönnek a tennivalók felsorolásai. Imádkozzatok, olvassátok a bibliátokat, járjatok templomba, konfirmáljatok, keresztelkedjetek, úrvacsorázatok, adakozzatok, szolgáljatok, és a többi, és otthon is igyekezzetek jól viselkedni, és a munkahelyen is igyekezzetek jól viselkedni, és ezt tegyétek, mert különben hiába hisztek Jézusba, el fogtok kárhozni, nem fogtok üdvözülni. Vagyis köztünk is megvan az a hamis, az a más evangélium, amit Pál átkozottnak hirdet. Köztünk is megvan. És sok református is így hiszi, testvérek. Hiszik a kettős feltétel hamis tanítását. Isten üdvözít, de úgy, hogy én is megteszem a magamét. És tudjátok, az egyik legravaszabb megjelenés ennek a kettős feltételről szóló tanításnak az, amikor valaki azt mondja, Jézus nem ment meg a hozzájárulásod nélkül. Szükséges feltétele a te üdvösségednek, hogy dönts Jézus mellett. Dönts Jézus mellett. Akik így tanítanak, testvérek, azok az emberek a Jézus melletti döntésből, ebből az elhatározásból, az üdvösség feltételét, az egyetlen emberi feltételét, de egy emberi feltételt farigcsálnak. Döntened azért mégiscsak neked kell. És Jézus, ha te nem döntesz mellette, nem tud téged üdvözíteni. Jézus mellett, az üdvözítő Jézus mellett egyszer csak föltűnik az ember, aki valamit véghez vihet, egy ugyanolyan jelentőségű tettet, mint amit Jézus vitt véghez érte, dönthet Jézus mellett. Persze ezt a döntést másképpen is ki szokták fejezni, van, amikor azt mondják, hogy meg kell térned. Meg kell térned. A megtérés az a te cselekedeted. És ha nem térsz meg, akkor Jézus nem fog téged üdvözíteni, mert nem is tud. Megtérned kell. És megint oda kerül, testvérek, ez a döbbenetes, hogy Jézus mellé oda kerül egy emberi cselekedet, a megtérés, Jézus elfogadása, vagy a bűneink elutasítása, vagy a bűn, oda kerül egy emberi cselekedet, mint egy Jézus mellé. És ott van az ember, mint aki valamivel, igaz, hogy csak egyetlen egy árva cselekedettel, de legalább egy árva cselekedettel hozzájárulhat az üdvösségéhez. Hát ennek aztán vannak még külön érdekes megfogalmazásai. Tarts bűnbánatot, sírj a bűneid fölött, szánd oda magad Jézusnak, mert ha ezeket nem teszed meg, nem üdvözülhetsz. Mindig ugyanaz a séma. Jézus az üdvözítő, és nekem is tennem kell valami olyan dolgot, ami az ő cselekedetével teljesen egy szinten áll, nekem is hozzá kell járulni. Igaz, hogy csak egy kis dologgal, úgymond, de nekem is hozzá kell, és hozzá is lehet, és hozzá is tudok járulni az üdvösségemhez. Amikor bűnbánatot tartok, amikor sírok a bűneim fölött, amikor odaszánom magam Jézusnak, amikor megtérek, amikor döntök. Testvérek, a legnagyobb probléma, a legnagyobb probléma, hogy ezek az önmagukba tényleg szükséges és jó teendők, mert nem baj, hogyha valaki sír a bűnei fölött és bűnbánatot tart, nem baj, ha valaki megtér, nem baj, ha valaki Jézus mellett dönt, nem baj, ha valaki hisz Jézusban, hanem az a baj, amikor ezek fölértékelődnek és oda kerülnek úgymond Jézus mellé. Jézussal egy szintre kerülnek. Ő üdvözít engem, és én pedig kihúzom magam, és megtérek. Az ő tettével egyenrangú az én tettem. Ezzel együtt munkálkodok, hozzájárulok az üdvösségemhez. Testvérem, te, aki itt ülsz ebbe a templomba, mit gondolsz, miért fogsz üdvözülni? Ha üdvözülni fogsz. Miért fogsz üdvözülni? Azért, mert sírtál a bűneid miatt? Azért, mert bűnbánatot tartottál? Azért, mert megtértél? Azért, mert hittél Jézusban? Oda szántad magad neki? Döntöttél mellette? Ó, nem csak ezért, hanem Jézusért is. Ja? Miért is fogsz üdvözülni pontosan? Azért is, amit ő tett érted, meg azért is, amit te tettél érte? Úgy együtt dolgozol az üdvösségeden, Jézussal? Vagy másképpen hiszed ezt a dolgot? Hát hogyan higgyük, testvérek? Hogyan higgyük, mert így, ahogy elmondtam, így ne higgyük. Mert ez az az együtt munkálkodásnak a gondolata, amit Pál itt a Galata levélbe elítél. Semmit nem tehetünk hozzá az üdvösségünkhöz. Semmivel nem járulhatunk hozzá az üdvösségünkhöz, mondja az apostol. Mert egyedül Jézus üdvözít minket. Egyedül ő üdvözít minket. Ez a harmadik út, testvérek, a harmadik válasz, ami létezik, amiről Pál azt mondja, hogy az üdvösségnek ezt az útját én nem emberektől tanultam. Ezt én nem, hanem az Úr Jézustól vettem. Tudtotokra adom, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberek szerint való, mert én se embertől vettem azt. Sem nem tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Vagyis Jézus maga mondta el Pálnak, hogy hogyan lehet egy bűnös az örök élet várományosa. Hogyan üdvözülhet egy bűnös ember? Erről maga az Úr beszél, és Pál ezt megértette, és elkezdte hirdetni az embereknek. Hirdette az örömhírt. Az örömhírt, ami Jézusról szólt. Arról a Jézusról, aki meghalt. Ahogy mondja itt mindjárt a Galata levél bevezetőjében, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Jézus, aki meghalt a bűneinkért. És aki föl is támadt. Erről is beszél mindjárt itt az első versben, hogy a Krisztus, aki feltámasztotta őt, az Atyaisten, a Krisztus által, aki feltámasztotta őt a halálból. Jézus feltámadásáról is szólt az evangélium, az élő, dicsőséges Jézus Krisztusról. Őt hirdette az embereknek Pál. És azt mondta, hogy íme itt van a Krisztus, aki a bűneinket elvette, a kárhozatunkat elvette, amikor az Isten igazságos ítélete végrehajtatott rajta a kereszten. De utána ez a Jézus föltámadt, megváltott minket, és utána föltámadt. És íme az Isten fölmagasztalta őt, és azt mondta, hogy ő az egyetlen üdvözítő ebben a világban. És azt mondta Pál az embereknek, ebben a Jézusban higgyetek. Higgyetek benne, mert aki ő benne hisz, azt ő üdvözíti. Aki ő benne hisz, azt ő üdvözíti. Aki rábízza magát erre Jézusra, azt ő üdvözíti. Nem az volt hangsúlyos, hogy nektek mit kell tenni, hanem hogy ő mit tett. Ő kicsoda, és ő mit tett, értetek? Ő benne higgyetek, ő rábízzátok magatokat, és ő megment titeket mindenféle hozzájárulásotok nélkül, mert igazán semmit se tudtok tenni az üdvösségetekért. Még amikor hisztek benne, még amikor döntötök mellette, még amikor megtértek, az is csak kegyelemből van, mert arra se vagytok képesek. Egyetlen egy tettet se bírtok véghez vinni, de ő elég ahhoz, hogy üdvözítsen. Bízzátok rá magatokat a kezére. Mint ahogy a fuldokló, ugye, kapálózik, de hát nem tud magán segíteni. Beugrik érte valaki, hogy megmentse. De amikor átkarolja az a megmentő, akkor már tovább nem kell kalimpálni. Már nem kell tovább kalimpálni, akkor hagyni kell, hogy megmentsenek. Mert ha kalimpálok, még lehet a mentőmet is megfojtom. Víz alá viszem. Az embernek rá kell hagyatkozni arra, aki megmenti. Majd ő kihúz. Jézusra kell, testvéreim, az Úr Jézusra kell, és lehet ráhagyatkoznunk egyszerűen. Nagyon csodálatos, hogy amikor Pál ezt az evangéliumot, testvérek, hirdette az embereknek, akkor maga ez az evangélium volt az, maga ez az örömhír volt az, ami hitet adott az emberek szívébe Jézus iránt. Ez maga az üzenet váltotta ki, hogy bűnbánatot tartottak, hogy voltak, akik sírtak, hogy megtértek, hogy döntöttek Jézus mellett. Rábízták magukat az ő kezére. Maga az üzenet váltotta ki, az ige váltotta ki az emberekben ezt a reakciót. És onnantól kezdve azok a hívők tudták, és tudniuk is kellett, hogy egyetlen valaki üdvözít minket. Az üdvösségünknek egyetlen oka van, Jézus, és az, amit ő tett értünk a kereszten. Ő, ami megtartunk, aki feltámadt, és aki dicsőségbe van. Ő, ami üdvözítünk, egyes, egyedül. Ezt hirdette testvérek Pál is. Ezt hirdették a reformátorok is. Ezt hirdették a reformátorok. Mert a reformáció talán a legnagyobb, a reformációnak talán a legnagyobb jelentősége az, testvérek, hogy újra fölragyogott Európában az elhallgatott, az agyon nyomott, az eltaposott evangélium. A bibliai örömhír, hogy a bűnös üdvözülhet, de nem a saját tettei által. Még részben se a saját tetteját, hanem egyes, egyedül, solus Christus, egyedül Krisztus által. És mit kell tennie? Semmit. Amit tennie kell, megkapja. Mit kap meg, hogy higgyen ebbe a Jézusba? Még ezt is ajándékba kapja az ember, mikor hallja az evangéliumot. Egyszer csak halljuk a Jézusról szóló evangéliumot, testvérek, mind a mai napig így van. Halljuk, hogy kicsoda Jézus, hogy milyen hatalmas, hogy mennyire szeretett minket. Halljuk, hogy ő a megváltó. Buzdítanak minket, hogy rábízzuk magunkat, és egyszer csak a szívünkbe valami megmozdul, és elkezdjük magunkat Jézusra bízni. Nagyon erőtlenül hagyjuk abba a kalimpálást, de aztán egyszer csak abba hagyjuk, és rábízzuk magunkat Jézusra. És hisz, akkor azt mondjuk már, hiszünk benne. És olyan csodálatos, hogy kihangsúlyozza a heidelbergi káténk, hogy ez a hit, amivel mi hiszünk Jézusba, ez nem a mi cselekedetünk, hanem ez az Istennek az ajándéka. Istennek az ajándéka. Az, hogy döntünk, az a döntés az Isten ajándéka. Az, hogy megtérünk, a megtérés Isten ajándéka. Az, hogy sírunk a bűneink fölött, bűnbánatot tartunk, és elhatárolódunk korábbi életünktől, önmagunktól, az Isten ajándéka. Teljesen az Isten ajándéka. Ráhagyatkozom az Úr Jézus Krisztusra, mint az én drága üdvözítőmre, aki az ő egyetlen áldozatával róla minden kárhoztatást elvett, megszabadított a kárhozattól, és most már ő az én üdvözítőm, és nem tudok más, hogy belé kapaszkodni, nem tudok más, hogy egyes egyedül a hit által, sola fide, az a hit által, amit kaptam az evangélium hirdetése közben, magától az Úrtól. Nem az én tettem ez. Nem az én érdemem. A legkisebb mértékben se, hogy hiszek Jézusba. Kegyelmi ajándék ez is. Kedves testvérek, amit a Szentírás, amit Pál, amit a hitvallásaihoz hű protestáns kereszténység hirdet, ezt hirdetem én is nektek ma. Ezt hirdetem én is nektek. És nektek is ezt kell hirdetni. Amikor elmentek valahova, nehogy arról beszéltek az embereknek, hogy ha üdvözülni akartok, akkor ezt kell, meg azt kell, meg amaz kell csinálnatok. Semmi ilyesmiről ne beszéljetek. Ha arról van szó, hogy valaki nem szeretne elkárolni, nem üdvözülni szeretne, beszéljetek neki az Úr Jézusról. Az Úr Jézusról beszéljetek. Tisztán, helyesen, igazán. Jézusról beszéljetek, aki meghalt a kereszten, és aki föltámadt. Beszéljetek a keresztjéről és a sírjáról, ami üres. Beszéljetek a dicsőségéről, a koronájáról. Beszéljetek a Krisztusról. És mondjátok el az embereknek, hogy Isten őt adta nekünk megmentőül, üdvözítőül, szabadítóul. Mind ugyanazt jelenti. És hogyan üdvözülhetek? Úgy, ha rábízzátok magatokat. Ha megragadjátok ezt, amit most mondtam nektek, róla. Ha megragadjátok ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt, akkor abban őt magát ragadjátok meg. Akkor üdvösségetek van. Mondjátok el az embereknek, mint hogy én is elmondom nektek. És mondjátok, hogy semmit nem tudtok tenni az üdvösségetekért. Nem kell magatokat üdvözni. Tegyetek le erről a fölösleges erőfeszítésről. És azt a gondolatot is hagyjátok el, hogy igen, hát Jézus üdvözít, de még nekem is kell csinálni valamit. Nem kell, átkozott ez a tanítás is. Ezt se kell higgyétek. Hagyatkozzatok rá egyszerűen Jézusra, mint a gyerek ráhagyatkozik a szülőjére, amikor odaugrik az asztalról a karjába. Vessétek magatokat az Úr Jézusnak a karjaiba. Drága testvérek, ez a harmadik út, amire ha rálépünk, akkor megnyugszunk. Megnyugszunk. Akkor békességünk van. Akkor egyszer csak erőt vesz rajtunk az, hogy nekem üdvösségem van. Egy kicsit se járultam hozzá, és egy kicsit se járulhatok hozzá, hogy elveszem, vagy elveszítsem. Jézus megtart engem. Azért vont magához, hogy megtartsa, megnyugszik az ember. Megbékél a Krisztus karjaiba, a Krisztus kezébe, a hívő ember testvérek. Nem kapkodik már, nem erőködik már. Megnyugszik. Elkezd örvendezni. Van üdvözítőm a Krisztusba. Üdvözítőm van a Krisztusba. Hála tölti el a szívét, a lelkét. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy meghaltál, értem, hogy föltámadtál, hogy megmentettél engem, hogy hirdetted nekem a tiszta evangéliumot, nem valami hamis evangéliumokat kell hinnem, amiknek következtében elkárhozok. Köszönöm. Hogyan álljak a te rendelkezésre? Mivel hálálhatnám meg neked ezt? Templomba járja? Imádkozzak? Szolgálja? Bibliát olvassa? Mivel hálálhatnám meg neked? Engedelmeskedjek a te akaratodnak, Krisztusom, amit az ígébe előmadsz? Hát mit kívánsz tőlem, hogy cselekedjek? Hálából, amit értem tettél. Nem az, hogy megszerezzek valamit. Vagy el ne veszítsek valamit. Nem. Szerettél engem, én is szeretlek. Hálás vagyok neked. A legnagyobb ajándékért. Hát mit tegyek, amivel örömödre szolgálhatnék, Uram? Kedves testvérek, reformáció emlékünnepe és halottak napja van, illetve volt. Aki hiszi a bibliai evangéliumot, amit a reformáció korában felfedeztek, Isten embereinek nem kell félni a földi haláltól, a koporsótól, sírtól sem, mert tudja, hogy Jézus ért, és egyedül ő érte. Nekem üdvösségem van. Hiszek benne, és ő elég az én megtartatásomhoz, az én üdvösségemhez. Adja az Úr, hogy mindnyáján ebben a hitben tudjunk élni és megerősödni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, drága kijelentésedet, az evangéliumot. Köszönjük, hogy te magad elmondtad, hogy egy ember hogyan üdvözülhet, egy bűnös hogyan juthat az örök életre. Köszönjük néked, hogy nem hagysz bennünket a homályban, a sötétségben tapogatózni és találgatni ezt. De elmondtad nekünk. Köszönjük, hogy rávilágítottál ma is, hogy magunkat nem tudjuk üdvözíteni, lehetetlenség. És azt is kimutattad nekünk, hogy igazán semmivel se tudunk hozzájárulni, még a legjobb tetteinkkel se, még a legkegyesebb tetteinkkel se ahhoz, hogy üdvözüljünk. Hiszen még azok a legkegyesebb tetteink is mind-mind ajándék. Nem a mi érdemünk, hanem a te érdemed. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy fölragyogsz nekünk, ugyanúgy, mint hogy a reformáció idén is fölragyogtál. Fölragyogsz nekünk, és azt mondod, hogy íme itt vagyok, és én elég vagyok a te megtartatásodhoz, a te üdvösségedhez. Köszönjük, hogy te elvetted a mi kárhozatunkat, és megszerezted nekünk a mennyet. Segíts, hogy szeretetedért rád bízzuk magunkat. Rád, aki oly hatalmas vagy, hogy legyőzted a halált, és dicsőségben vagy. Add, hogy egészen átadhassuk magunkat neked. Egész szívünket, egész lelkünket odaszánhassuk neked. Bizalommal, gyermeki bizalommal. Köszönjük néked, hogy aki ezt megteszi, az kegyelemből teheti meg, és az megnyugszik, az örömre gerjed, és hála ébred a szívében irántad. Add, hogy mindezt mi is átélhessük. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, rád bízhatjuk azt a nagy feladatot, ami előttünk áll, az építkezés feladatát. Kérünk, hogy rendeld ki az ehhez szükséges lelki, fizikai, anyagi hátteret, és te vidd végbe ezt a mi vállalkozásunkat, te akaratod szerint a te dicsőségedre. Kérünk téged azokért, akik szomorú szívvel emlékeznek halottaikra ezekben a napokban. Kérünk téged, hogy vigasztald meg a gyászolókat, töröld le a sírók könnyeit. És segíts, Urunk, bennünket, hogy beléd kapaszkodva mi magunk bizonyosak lehessünk örök életünk felől. És másoknak is erről az evangéliumról rólad beszélhessünk. És hívjuk őket is a beléd vetett hitre, hogy éljenek örökké te általad. Köszönjük néked, hogy kérhetünk népünkért, ezért a szerencsétlen magyar népért, amelyik a hitetlensége levét issza napról napra. Könyörülj meg a mi népünkön, hogy hitre juthasson minél több tagja, beléd vetett hitre. Az evangéliumba vetett hitre, hogy általad találjon új életet ez a nép. Kérünk, végezd el ezt a csodát a te nagy kegyelmedből. Imádkozunk, hogy tekints a mi protestáns egyházainkra is, látod azt a sokféle nyomorúságot, ami egyházainkban, gyülekezeteinkben van. Kérünk, hogy hadd szólaljon meg a szószékekről a tiszta evangélium, a páli, a reformátori, a Jézusi evangélium, és hadd hívják az embereket minél több helyen, a lelkészek, teológusok, az egyszerű református emberek is a beléd vetett hitre. Köszönjük néked, hogy mindezt rád bízhatjuk és eléd tehetjük a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten lesz a Biblia csodája címmel a gyülekezetünk nyílt hete. Minden este 18 órától lesz egy-egy előadás, a Bibliához, a Szentíráshoz kapcsolódó előadás. Meghívók vannak még a kisasztalon hátul. Vigyék is, hívogassanak másokat is a testvérek, és jöjjenek maguk is. Kicsit tegyék félre egyéb programjaikat is, és kérem a testvéreket, hogy vegyünk részt ezeken az alkalmakon, mert mindenképpen épülésünkre szolgálnak ezek az együttlétek. Olyan előadóink vannak, akik a szakmájuknak mind kiváló ismerői, és úgy gondolom, hogy hívő emberek is, nem csak jó szakemberek, hanem jó hívő emberek is, kegyes emberek, és megéri őket meghallgatni. Biblia értelmezéséről lesz holnap az előadás, dr. Almási Tibor, tanszékvezető egyetemi tanár, a Baptista Teológia Akadémiáról. Kedden dr. Balla Péter tanszékvezető egyetemi tanár jön. Miért épp ezek a könyvek vannak a Bibliában? Szerdán Sipos Ete Álmos Isten könyve a Biblia. Csütörtökön dr. Békési Sándor dékán, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának dékánja, Biblia hatása művészetekre. Pénteken természettudományos könyv a Biblia, dr. Pauk János, genetikus egyetemi tanár, az MTA-nak a doktora. Szombaton pedig a Biblia szerepe a református hídgyakorlatban, dr. Dínes Dénes, tanszékvezető egyetemi tanár, a Sárospataki Református Teológia egyháztörténeti tanszékéről jön. Azt gondolom, hogy jó lesz ezeket meghallgatni, és előre tudunk jutni egy kicsit az ismeretben és a hitben is. Jövő vasárnap a prédikációt Dínes Dénes professzor úr tartja, ő fog közöttünk igével szolgálni, de jövő vasárnap egyúttal családi napunk is van, az a cím, hogy hitélet a családban. Az istentisztelet 9 órakor kezdődik, 11 órakor lesz egy biblia tanulmányozás a családi kegyességről, szeretnék néhány bibliai textust előterjeszteni. Csoportos beszélgetés lesz 3:45-12-től, aztán egy közös ebéd 1 órától. Délután egy Pilisboros Jenői házaspárt, fiatal házaspárt várunk, akik személyesen szeretnének bizonyságot tenni arról, hogy hogyan nevelgetik jó néhány csemetéjüket. Otthon milyen szerepet kap a kegyesség, a hit, a Biblia, az imádság a családi életben. Szabó László és felesége jönnek közénk. A záró áhítat pedig 3:30-kor lesz jövő vasárnap. A gyülekezetnek a kistermeiben pedig lesz egy kiállítás, egy vándorkiállítás, az a cím a 66-os úton, ugye a Bibliának 66 könyve van, és arra egy utalás ez a cím. A Bibliának a kicsit, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz, idősebbekhez, ezért készült ez a vándorkiállítás, ezt az anyagot hozzuk el ma, illetve holnap, és ez itt lesz egészen péntekig. Tehát ha valaki szeretné látni, akkor nyugodtan jöhet napközben is, itthon vagyunk, és akkor bármikor meg lehet ezt a kiállítást is nézni. De esténként is, amikor itt vannak az előadások, természetesen akkor is beszabad menni, és részt szabad venni ezen a... illetve meg szabad tekinteni ezeket a tablókat. Értelemszerűen most a biblia óránk, ifjúsági óránk, ima óránk is elmarad. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük, a 359. énekünket, az első, harmadik és ötödik versével, 359, első, harmadik és ötödik versét, utána a nemzeti imádságunkat énekeljük. Az első verse így kezdődik, 359-es énekünknek, Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.
Himnuszunkat énekeljük el.